Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa a mai napon kifejezte fájdalmát és együttérzését azt követően, hogy súlyos támadás érte a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában, Komanda városában található Boldog Anyuarite templom hívő közösségét. A pápa reméli, hogy a kongói katolikus templom ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak vértanúságából béke és kiengesztelődés hajthat ki. A Szent Atya osztozik a gyászoló családok és a helyi egyház fájdalmában, biztosítja őket lelki közelségéről és értük való szüntelen imádságáról. A lelki felkészülés Bódi Mária Magdolnak közelgő szeptember 6-ai boldogavatására művészi alkotásokban is testet ölt. A Veszprémi Főegyházmegye különleges ajándékot kapott, egy egyedi üvegdíszt, amelyet Turi Alexandra veszprémi üvegműves készített Magdi tiszteletére. A műalkotás nem csak esztétikai értéket hordoz, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír. A Magdit ábrázoló domborított logó speciális technikával készült üveglapban jelenik meg, amelynek létrejöttét az alkotó így foglalta össze. Veszprémi műhelyemben, kemencében készült, közel 800 Celsius fokon. A struktúra adja ki a grafikai mintát, ahogy az üveg domborodik, úgy rajzolódnak ki a vonalak, amelyek erősödnek, halványodnak, ha mozgunk szemlélése közben. Idén 100 lakást adnak át a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében, amelyet a gyermekvédelemben felnőtt fiatalok részére indított a kormányzat, közölte a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházán. Fülöp Attila a második körben elnyert első lakás átadásán arról beszélt, hogy a kormány kiemelt célja, hogy az önálló lakás lehetősége elérhető legyen a fiatalok számára, ezért indult el az Otthonstart program is. Az államtitkár felidézte, hogy a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési programban az első kedvezményes bérlakás pályázat keretében 17 lakást adtak át, a május végén lezárult második pályázat eredményeként pedig 24 lakásba költözhetnek be a nyertes fiatalok. Már több mint 500 ezer járóbeteg időpontot foglaltak le digitálisan a betegek, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, az Egészségablak mobil alkalmazás egyre növekvő népszerűségét mutatja, hogy már 500 000-nál is többször digitálisan jelentkeztek be a betegek a szakorvosukhoz. A digitális egészségügy ma már nem a jövő, hanem napi gyakorlat azoknak, akik használják. Ahhoz, hogy megvalósulhasson a felsőoktatás segítése, a versenyképes tudás megszerzése, a betegekkel való kommunikáció anyanyelven, valamint a szülőföldön maradás, mindennek a tárgyi, anyagi feltételeit is biztosítani kell, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes az erdélyi Nyárád Szeredán az elkészült ingatlan projekt átadásán. A miniszterelnök helyettes a rendezvényen arról beszélt, hogy a magyarság megmaradásához versenyképes tudás, a helyben maradás biztosítása és az anyanyelven való kommunikáció lehetősége is szükséges. Bevezették ma hajnalban az elárasztott parajdi sóbánya fölött folyó Koront patak vizét az ebből a célból épített csőrendszerbe, és ezzel végéhez közelednek a bányánál zajló sürgősségi munkálatok, közölték a helyszínen az illetékesek. Az Agerpress román hírügynökség jelentése szerint Nicolae Sebastian Soltus, az Országos Súipari Társaság beruházási igazgatója hozzátette, a patak vizének az újonnan kialakított csőrendszerbe való bevezetésére a tervezetnél pár órával korábban került sor. Ennek oka, hogy hétfőre viradóra a környékbeli esőzések nyomán megnőtt a Koront patak vízhozama, és félő volt, hogy a nagy teljesítményű szivattyúk, melyekkel eddig átszivattyúzták a patak vizét a sóbánya fölötti részen, nem bírják a terhelést. Közölte, hogy a patak elvezetése után elszállítják a területről a nagy teljesítményű szivattyúkat. Végül az időjárásról. Változó mennyiségű és vastagságú felhőre számíthatunk. Elszórtan alakulhat ki eső, zápor eső. A Tiszántúlon és a Dunántúlon élénk széllökésekre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gog és Magog fia a háború idején.
Adi neve két ellenséges táborra osztotta az embereket, egyszerre mindenki pontosan tudta a helyét, írta Szerb Antal. Adi öntörvényű életútja minden 20. század elejé haladó szellemi mozgalmat egyesít. Megjelenik költészetében a szecesszió, szimbolizmus, dekadencia, expresszionizmus, a nemzetféltő politikai eszmék, demokratizmus, sajátságos istenhit, és a következetes háború ellenesség. Adi Endre Erdély és Magyarország határán Érmincenten született, melyet ma Adi falvának neveznek. Szomorú, szegény, eldugott kicsi hely az Adi szülőfaluja. Így mutatta be asszonyának Lédának a falut, amikor 1908. szeptemberében Érmincentre utaztak. Séta bölcsőhelyem körül. Ez itt falu, az én falum. Innen jöttem, és ide térek. Mincentnek hívják hasztalan, mert minden gonosz rajta van, s itt jaj átkos, folytó az élet. Érmint Szent Adinak nem csak a szülőföld emlékeiből táplálkozó élményforrás volt, hanem egyetlen állandó lakóhelye, ahová ha sokszor csak hetekre, hónapokra, de mindig mindenhonnan hazatért, s ahová magával vitte a nagyvilágot is. Anyai nagyapja pap volt, apai részről az Adi család pedig a Szilágyság egyik legrégibb családja, melyben a 16. századtól kezdve egyre több a majdnem jobbágysorsú, elszegényedett, bocskoros nemes. Adi Lőrinc és Pásztor Mária házasság kötésükkor 50 holdon kezdtek gazdálkodni. Adi Lőrinc jó gazdálkodó volt, de a föld így is sovány megélhetést biztosított. Nagyszerű úrám az apám. Családjának egyetlen tagja, aki elrúgta magától a latin iskolákat, ennek folytán zabolázhatatlan, igaz és természetes, ősi és zsarnok magyar maradt. Ezt a dacos nagyotakarást örökölhette elsősorban Adi az édesapjától. Kettőjük kapcsolatáról a Krisztus kereszt az erdőn című versben így ír.
Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk. S miként az idő úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a szánom az éjben.
A zsarnok erőszakos, rossz nyelvű, makacs, nőhódító Adi Lőrinc mellett sokat szenvedett a halkszavú, szelíd, korán megszomorodott felesége. Az anyám egy poétikus lelkű, gyöngéd asszony, mártírja az apámnak. Örömtelen fiatalságát korai vénségre váltotta a nagyfiáért való szüntelen aggódás is. Az anyám és én. Fénye sincs ma a szemének, feketéje a hajának. Töpörödött béna asszony az én édes jó anyám. Én kergettem a vénségbe. Nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia. Amikor 1877. november 22-én Adi Endre megszületett, édesapja 26, édesanyja 19 éves volt. Az Adi porta a falu végén a temetővel volt szomszédságos. Ide jártak játszani az Adi fiók is. Ez a környezet méltán felbolygatta az amúgy is túlérzékeny lelkű gyerek képzeletvilágát. A Bencedomb köré is furcsa, kísértett históriákat költött a gyerekek fantáziája a köztudatban élő helyi és történelmi mondákból. A romos Pellei kastély alatt pedig a kincsek kincse rejtőzött. Mesékkel, mondákkal, babonákkal, titkokkal teli világban teltek a költő gyermekévei. Ma a háborús költészetével ismerkedünk meg, melyhez ihletet adhatott gyermekkora is. Adi a háború idején is hűséges volt hivatásához. Míg Petőfi lángoszlopnak tartotta magát, Adi az utolsó magyarnak, fajtája képviselőjének. Megfogalmazta a babonás félelmeket, titkokat és előérzetét, mely szerint az emberiség alól kicsúszott az erkölcsiség talaja. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Az Emlékezés egy nyár éjszakára című rapszódia ezt a kétségbeesést fejezi ki. Emlékezés egy nyári éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt, jó kutyánk Burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma hirtelen harsnótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik. És meglapult az igaz ember. S a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába mégis furcsa volt fordulása élcs volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold. Sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomban részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye. Ki ímes senki. Béna volt. Különös. Különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz, s íme, mind mostanig itt élek, akként amaz éjszaka kivétett, s Isten várón emlékezem egy világot elsőjesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az archaizáló hatású krónikásének 1918-ból a ragrímeivel azt az érzést kelti, hogy a hit, Isten nélküli világ, maga teremt poklot maga köré, és ez így volt ősidők óta. A rút zsiványarcok ékesre derülnek, mert eljött az ő idejük. Az emberségeseknek nincs terepe többé. A tömeg megszédíthető itallal, szólamokkal, és boldogan rohan a halálba. A versen végigvonuló ülnek ragrímet megtörje a négyszer ismétlődő ölnek, hogy felhívja a figyelmet a szegény emberek nyomorúságával való visszaélésre. Szegény emberek mindent kitörölnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek, szegény emberek ölnek, és csak ölnek. Krónikás ének 1918-ból. Iszonyú dolgok mostan történülnek, népek népekkel egymás ellen gyűlnek, bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek. Ember hajléki már rég nem épülnek, szívek, tűzhelyek, agyak desérülnek, kik olvasandják ezt majd elképülnek, ha ő szívükben hívérzések fülnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek, jaj, hogy mindenek igába görnyülnek, jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, s mégis idegen pokol lángjás ülnek. Itt most vérfolyók partból kitérülnek, itt most már minden leendők gyérülnek, itt régi átkok mélyesen mélyülnek, jaj, mik is készülnek, jaj, mik is készülnek. Hegedűs fickók többet hegedülnek, olcsó cécókon ezerek vegyülnek, rút zsiványarcok ékesre derülnek, s ilyet szelédek szökve menekülnek. Lámpás szép fejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek, ifjak kik voltak kopra megvénülnek, s a föld lakói dökhalmokba dűlnek. Búskedvű anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek, ős szép kemencék sorjukba elhűlnek, s kedvelt szüzeink utcára kerülnek. Szegény emberek mégsem csömörülnek, buták, fáradtak és néha örülnek, szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek ölnek és csak ölnek, s lázálmaikban boldogan békülnek, s reggelre kelvén megint megdühülnek, kárhoznak, halnak, vadakká törpülnek. Halálmezőkön bitófák épülnek, nagy tetejükre kövér varjak ülnek, unják a hullát, els visszaröpülnek, de az emberek meg nem csömörülnek. Az eltévedt lovas a háromszavas címek egyike. Csupán néhány kivétel van ez alól. A számmisztikai hatás kapcsolatban áll Ady kiválasztottság tudatával. Ady Endre hatújjal született, s e szokatlan testijel motiválhatta küldetés tudatát. A fölös számú csonttal születés a táltosságra, a sámánságra való kiválasztottság jegye volt. A költő tudott e pogány néphitről, hiszen már világra jöttekor az egész falu suttogta. A diéknak táltos fiúk született. Érdekesség, hogy Léda leánya is ezzel a rendellenességgel született, halva. Ennek a titkok, babonák, hiedelmek, mesékbirodalmában felnőtt gyermeknek nagyszerű megnyilvánulása ez a remek mű. Ki ez az eltévedt lovas? Az értelmezések szerint az útja vesztett emberiség, a magyarság, vagy maga a költő is lehet. Úgy tűnik, valaki időtlen idők óta bolyong vakon a bozótban, ahol még felfelrémlenek az ősi nóták, önfeláldozó vitézek kísértetei. A múlt is ambivalens, hisz vitéz bús nagyapák és hajdani eszelősök képviselik. Talán mind küzdöttek-e föld megtartásáért, az életük árán is, s most minden kaotikussá vált. A jelen mégis borzalmasabb, mint a múlt, hiszen így ír. Alusznak némán a falvak, múltat álmodván dideregve. Még a múlt szellemei is veszélyben vannak, csak a félelmes borzongás örök. Ez volt tehát 1914 novemberében Ady Endre általános közérzete. Az eltévedt lovas. Vak ügetését hallani eltévedt hajdani lovasnak. Volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak. Hol foltokban imit amott ő sűrűből bozót rekedt meg, most hirtelen téli mesék rémei kielevenednek. Itt van a sűrű, a bozót, itt van a régi tompa nóta, mely a süket ködben lapult vitéz bús nagyapáink óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a domb kerítéses síkon ködgubában jár a november. Erdővel, náddal pőre sík benőteti hirtelen újra novemberes ködös magát, múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa erdők és nádasok, csupa hajdani eszelősök. Hajdani eltévedt utas vág neki új hínáró útnak, de nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluknak. Alusznak némán a faluk, múltat álmodván dideregve, s a köd bozótból kirohan ordas, bölény s nagybérgű medve. Vak ügetését hallani hajdani eltévedt lovasnak. Volt erdők és ó nádasok, láncolt lelkei riadoznak.
...1918-ban írta az Üdvözlet a győzőnek című versét. Beteljesült minden, amit a költő megjósolt, s ami ellen küzdött életében. A magyarságot nem tudta megóvni a ráváró katasztrófától. Hiába írta 1908-ban, nekünk mohács kell. Ha van Isten, ne könyörüljön rajta veréshez szokott fajta. Cigány népek lanyszívű sihederje, verje csak, verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, földtől a fényes égig rángasson minket végig, ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk, végünk. Hiába próbálta háborútól elrettenteni, szavai már nem hatoltak el a nagy politika alakítóihoz, sem a megtévesztett tömegekhez. A táltos jóslatai beteljesedtek. Üdvözlet a győzőnek! Ne taposhatok rajta nagyon, ne tiporjatok rajta nagyon, vérvesszes, szegény, szép szívünkön, ki íme száguldani akar. Baljóslatú bús nép a magyar, forradalomban élt, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet, sírjukban is megátkozott gazok. Tompán zúdnak a kaszárnyáink, ó, mennyi vérrel emlékezők, ó, szörnyű, gyászoló kripták, ravatal előttetek, ravatal. Mi voltunk a földnek bolondja, elhasznált szegény magyarok, és most jöjjetek győztesek. Üdvözlet a győzőnek! Előadásomat mégis egy programadó verse, a Góg és Magóg fia vagyok én című arszpoétikája kapcsán írott gondolatokkal zárom. Góg és Magóg törzsfők voltak. Magóg a magyarok ősapjaként szerepel. A Szittyaföldnek széle hossza igen nagy.
A rajta lakó emberek soha semmiféle uralkodó hatalmának igáját nem viselték. Ez a nemzet Magók királyról nyerte a magyar nevet. A király ivadékából sarjadt Attila király. Ad is hivatkozik rájuk egy korábbi publicisztikájában. Így ír. Elnyomottak, elmaradottak, koldusok vagyunk. De nem ez a legnagyobb átkunk, hanem az, hogy itt rettenetes munkán dolgoznak. Gog és Magog népét érckapukkal zárták el, de Gog és Magog népe legalább döngethette ezt az érckaput. A mi népünk ezt sem teheti. Ennek leszelik a karját, hogy a pokol kapuját ne is döngethesse, hogy nyomorékul, elüszkösödött testtel guruljon a sírba. Gog és Magog fia vagyok én. Gog és Magog fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat, s mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar darrival, szabad-e dévénél betörnöm új időknek, új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait, tiporjatok rám, durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal, s ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új és magyar.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 29. részét, felolvassa Fűr Anikó.
A kiszabadított szellem. A félelmetes égeres láperdő közepén lassan nyugvó pontra jutott az erdő felfordulás. A pattogás és recsegés elhalkult, ám a csendet hamarosan megtörte Tramini kiáltozása.
Ciprián, Boglárka, gyertek a kerekasztalhoz!
Elindultak a hang irányába. Olyan úton jártak, amire álmukban sem gondoltak volna. Persze nem a vastag és puha fakéreg mulcs takaró volt szokatlan, hanem hogy a sétány mellett álló fáknak egészen emberi arcuk volt. Szemben a félelmetes égeres láperdő fáival itt alig akadt két egyforma, sőt, nagyon is különböztek. Fehér törzsű nyír, barna tölgy, világos szürke bükk, tüskés akác, sárga szomorú fűz. Lombjuk, mintha csak egyedi frizura volna. Vaskos ágaik, mint erős karok, vékony kagajaik, mint karcsú ujjak. Bár a fák barátságosan mosolyogtak, félelmetesnek tűnt elindulni közöttük. A biztató, kedves tekintetek aztán hamar felbátorították a halászleányt s az ifjú hadvezért. Tramini nem volt messze, s egy hatalmas, mit hatalmas, óriási, fatörs szeletből készült asztal tetején ácsorgott. Körülötte még több hasonló bútor is sorakozott, s az asztalok mögött sárgás és világos barna színű csillogóra csiszolt gírbe-gurba gyökérbútorok, székek, fotelek és padok.
Sokat nőttél, már igazi felnőtt manó vagy, hallatszott egy tompa, fátyolos hang mélyről, mintha valaki egy hordóból beszélne. Sajnálom, ami a testvéreddel történt. Ne vigasztaljon, hogy ő most együtt lehet a szüleitekkel, és így bizonyára jól érzi magát.
Egyértelmű volt, hogy az a fahangú valaki Traminihoz beszél. Ő pedig e szavaktól megvidámodva, és Cipriánék érkezését látván, nagy lelkesedéssel újságolta, hogy nem ismer bátrabb és talpra esettebb lovagot, mint Ciprián, s hogy Bogi kedvességéhez is legfeljebb Helkáé mérhető. Egy olyan fa állt előtte, amilyeneket a láperdőben is látni lehetett, és a manó szemlátomást hozzáintézte a szavait. Nem kellett találgatni, ki lehet az, mert hamar bemutatkozott.
Alnusz magiszter, a faiskola fő törzse, mondta és meghajolt. Örülök a régóta várt találkozásnak, hogy újra láthatom kedves barátaim gyermekét, és örömmel köszöntem az ő barátait is.
Ciprián számára nem volt világos, hogy pontosan mit is gondoljon. Minden esetre kardját a melléhez fogva meghajolt, s illendően bemutatkozott, s azután hosszasan szabadkozva elnézést kért, mert mindenképpen tisztázni akarta a helyzetet. Tisztelt Alnusz magiszter, kérlek nézd el nekem a tudatlanságomat, s ne tekintsd kérdésemet faragatlanságnak, ám meg kell, hogy kérdezzem, mely nép vezetőjét tisztelhetem benned?
Mögszerte csak úgy emlegetnek minket, mint nyápicokat. Nem kis munkánk fekszik ebben, úgyhogy, ha nem veszed rossz néven, maradnék is ennél.
Ciprián ezt értette is, meg nem is. Világos, egyértelmű szavakat hallott, amelyek teljesen érthetőnek tűntek. A mondandó viszont annál ködösebb volt. A legnagyobb örömmel fogadjuk el a megtisztelő invitálást, ám ismét elnézést kérek, de hadd fejezzem ki meglepetésemet. Mi egészen más milyennek képzeltünk titeket.
Ennek igazán örülök, hangzott a meglepő válasz. Szívesen el is magyarázom, csak előtte én hadd kérdezzem meg, milyennek gondoltatok.
Ciprián Bogi kiegészítésével elmondta, mit Boksától hallottak.
A fanyűvő, hogy pont őre hasonlítanánk,
kacagott fel Alnusz magiszterrel együtt az összes többi.
Ez a legjobb és legnagyobb favicc, amit életemben hallottam,
harsogott a nevetés mindenhonnan, ami az előző már-már túlzó udvariasság után egészen bántóan hatott. Egészen addig tartott így, míg nem már annyira hasogatott a faiskola igazgató oldala, avagy fafej bunkójé, akinek ekkor Ciprián tartotta, hogy végre abba hagyta a röhögést, és újra a lényegre koncentrált.
Szinte felfoghatatlan, hogy ennyire jól működik ez a haditaktika. Ám bár a stratégiát én magam dolgoztam ki, így végül is nem is olyan nagy csoda ez.
Mondta és kuncogat még egy sort azzal, hogy az a része azért igaz, hogy Nyűvit tényleg ők üldözték el a bükkből. Azután végre a tájra tért.
Közös kis barátunk, viccentett Tramini felé. Hosszú távol létének története is azzal kezdődik, amivel a mi rejtőzködésünké. 100 éve annak, hogy egy szélfutta boszorka, fuszújka eolika háborút szított a bükk békés varázsnépei között. Sötét fellegek és ordító szelek szárnyán messziről érkezett ez a banya, és hamar szövetségesekre talált a két bükki boszorkány, Macaboris és a Nora személyében. Megátalkodott tervet főztek ki ők hárman, hogy rákényszerítik akaratukat a bükk népeire. Ádász háborúság végén sajnos valóban magukhoz ragadták a hatalmat. A hegyek békéjét aztán úgy őrizték, ahogyan az nekik volt jó. Sok-sok éven át minden csak úgy történhetett, ahogyan azt ők helyben hagyták, és ha az valakinek nem tetszett, annak alaposan ellátták a baját, ha csak el nem bujdokolt innen még időben. Bogi és Ciprián is bólogatva jelezte, hogy igen, ezt már hallották, így Alnusz rövidebbre foghatta a bevezetőjét. A legtöbben nem tudják, de volt egy harmadik lehetőség is. Nem csak a szemet szemért, fogat fogért, hanem a valamit valamiért is működött, egyességet is lehetett kötni a banyákkal. Üzletet, ha így jobban értető. Persze a hosszas háborúság után, a nehezen születő béke idején erre csak az jöhetett rá, emelte meg újra büszkén a fohangját Alnusz, akinek volt hozzá elég gógyja.
És nem félt használni,
kiáltotta közbe Tramini. Ahogyan mondod, úgy, ahogyan mondod, helyeselt Alnusz duplán is. Kellett hozzá a bátorság, emelte hangját, mert ha a boszorkáknak nem tetszett az ajánlat, akkor engedetlenségnek vélték, ha valaki alkudozni merészelt. Az én ajánlatomat viszont nem tudták nem elfogadni. Jó árat fizettünk, és nem is keveset, cserébe azért, hogyha elrejtőzve is, de tovább vihessük messze híres faiskolánkat. A három boszorkák megkapták, amit kértek, belőlünk pedig láperdei nyápicok lettek. Tanítványaink feladata kezdetektől fogva, hogy azt a dajka mesét terjesszék rólunk, hogy erőtlen, halandó nép vagyunk. Aki ezt a feladatot nem vállalta, az nem is lehetett a faiskolánk hallgatója. Nektek elárulom, a félrevezetés tudománya az én szakterületem. Legkedvesebb szemináriumi témám a mimikri, vagyis az álcázás. Annak pedig nem is az a legfontosabb tétele, hogy miként tűnj el szem elől, hanem hogy soha ne hagyatkozz kizárólag a szemedre. Ebből pedig az következik, hogy csak az az álca működik jól, ami igazán hihető. Bizonyítékot is adni kell, és akkor már bármit el lehet hitetni. Az én hallgatóim első vizsgafeladata, hogy úgy rejtsenek el minket, hogy közben nekik maguknak is rejtőzködniük kell. Nehéz a feladat, de átjuthat a rostán az, aki rájön, úgy tudja megoldani, hogyha a lehető legfeltűnőbb lesz. Hogy ezt nem lehet? Ó, dehogy nem. Tanítványaink olyan lepelköpenyt hordanak, aminek a hatalmas csukjája alatt senki nem láthatja az arcukat. Így teljesen hitelesen állíthatják magukról, hogy ők maguk a nyápicok, minket pedig ezzel elrejtenek. Állandóan Winifera völgyében időznek. Az egy olyan hely, ahol a világ mindenféle vándorai megfordulnak, s messzire viszik annak a hírét, amit ott látnak, hallanak. A mindent rejtő csukja védelmet is biztosít, mert úgy hiszik, hogy aki alatt rejtőzik, annak a tudását jobb tiszteletben tartani, mert különben azt... Ekkor kiújult Alnusz magiszter nevethetnék-e. Apróbb köhintések, rövid kacajok akasztották meg a még hátra lévő pár mondatát.
Hihetetlen mennyire hiszékenyek az emberek. Ha igaz, amit az imént mondtál, kedves Ciprián kapitányom, ezek szerint annyira jól működik, hogy minket a természetes ellenségünkkel azonosítanak. Már megbocsáss, de azt elhinni, hogy a fanyűvő közülünk való, hiszen ő eleve a nevében hordozza, hogy nem a fák legnagyobb barátjáról van szó.
Kis ideig eltartott, mire újra megtalálta hangját Alnusz magiszter, és elégedetten kijelenthette.
Újra bebizonyosodott, hogy az én tudományom a hadviselésnek az egyik legeredményesebb formája. A dezinformáció, azaz a félrevezetés felülmúlhatatlan.
Mintha ezt már hallottam volna valakitől, ráncolta a homlokát Ciprián, akinek az effajta hadi technikáról nagyon is határozott véleménye volt. Ebből következően, na meg a kikacagottság miatti megbántódásából fakadóan, még ha kissé faragatlanul is, de kerekperec közölte. Ezt én simán és egyszerűen hazugságnak nevezem. Alnusz magiszter nem különösebben zavartatta magát ettől, szakmai vitának tekintette a kérdést.
Arról szó sincs. Ha gyenge vagy, tévezd meg az ellenfeledet. Ha elég ügyes vagy ebben, akkor erősebbnek hisz, és ki sem mer kezdeni veled. Más esetben az a győzelem, ha meg sem talál téged. Árnyékra vetődik, ott próbálkozik, ahol esélye sincs. A fontos, hogy az elferdítés is határozott legyen, mert aki bizonytalan, az gyenge, és ha gyenge vagy, akárki legyőzhet.
kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Nyulász Péter Ciprián című regényének 29. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az imádság művészetéről. Tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Az elmélkedésnek több fajtája van. A lényege mindegyiknek ugyanaz. Megismerem Krisztusnak az értékrendjét, gondolkodásmódját, az ő érzületét. Mit miért mond, miért adja parancsba, miért annyira fontos neki, miért kéri tőlem. Tehát megvizsgálom a saját értékrendemet. Én ebben hol tartok, hogyan látom, eddig hogyan cselekedtem. Egyáltalán értem-e azt, hogy Jézus mit akar mondani. És persze ez imádsággá válik, olvasom a Szentírást, kérem az Urat, mutassa meg nekem, hogy miért kell nekem megbocsátani, vagy miért kér tőlem igazságtalanságot, legalábbis én úgy élem meg. És amikor megértettem, akkor mindig a következő lépés, hogy a saját értékrendemet, vagy ahol tartok, azt igazítom Krisztusnak az értékrendjéhez. Először csak elméletben, imádságban, és persze kell, hogy az elmékedésnek legyen egy olyan gyümölcse, hogy most már a gyakorlatban is életté váltom az evangéliumot, a parancsokat, amelyeket Jézus elém élt, amit parancsba ad, amit kér tőlem, vagyis mindent, ami Krisztusi. Most egy új elmékedési módot szeretnék bemutatni, ez úgynevezett Sulpici módszer. Ennek a módszernek az alapgondolata és váza belül bíborostól való. Maga az elnevezés egy közösségben élő világi papoktól van, akiknek a társulata párizsi Saint-Sulpice plébánián alakult ki, innen a nevük, innen az imamúrnak is a neve. És ennek a módszernek az alapgondolat az, hogy az imádkozó embernek egyesülnie kell a megtestesült igével, hogy vele együtt bemutassa Istennek a köteles hódolatot, és kialakítsa magában Jézus Krisztus erényeit. Azonban annyira új vagy másabb a többi elmélkedéstől, hogy ebben az imában nagyon fontosak az érzelmek. Persze a többi elmélkedésben is előjön, mikor kevésbé, mikor jobban, de itt egy lényeges hangsúly van az emberi érzelmeken, a saját vágyaimon, és azok hogyan visznek közelebb Krisztushoz. Ez az imamód három lényeges részből áll, az első az imádás, a második a közlés, a harmadik a közreműködés. Az első az imádás, például megnézem Jézus Krisztusnak egy erényét, ami nekem tetszik, vagy közel áll hozzám. Például megnézem azt, hogy ő hogyan szeretett, vagy például rácsodálkozok arra, hogy Jézus hogyan érte meg a szabadságát. Az emberek véleményével nem foglalkozott, szabad volt attól, hogy ki mit mond róla, ki mert állni a szegények, elesettek mellé, és nem foglalkozott azzal, hogy mit fognak szólni az emberek, nem elítélnek. Látszik, hogy egy óriási szabadsággal rendelkezett, és ezzel élte az életét. Voltak emberek, főleg a farizeusok, időnként ettől féltek is, hogy Jézus nekik is megmondja, amit gondol, vagy szembesíti őket a saját hazugságaikkal. Tehát például Jézusnak ez a szabadsága tetszik nekem. De lehet, hogy valakinek az, ahogy a Jézus imádkozik, és hogy Jézusnak milyen jó lehetett imádkozni, de szeretnék én is úgy imádkozni, olyan mélyen, olyan mély belső egyesüléssel az Atyával. Kinek mi az, ami fontos? Például most kiragadom a szabadságon, Szeretnék olyan szabad lenni, mint Jézus. És elkezdem magamban szemlélni, nézni azokat az eseményeket, amikor Jézus kifejezi a szabadságát. Például kiűzi a kufárokat, tud haragudni, tudja szembesíteni az embereket, hogy ez az Istennek a háza. Itt nem lehet csak adni, venni, meg ilyen zsivvásárt rendezni, hanem ez arra szolgál ez a hely, hogy imádkozzunk, bemutassuk az imának az áldozatát, a hála áldozatát, és még akkor az ószövetségi áldozatokat. Vagy például tudott a gyengékhez oda menni, tudta szembesíteni a farizeusokat, de tudott sírni, tudott gyenge lenni, tudott aludni, tudott elesett lenni, elfogadni mások segítségét, vagyis egy óriási szabadság, ami Jézus jellemezte. És nézem Jézusban ezt a szabadságot, és itt fontos, hogy a vágyaimat is egyre jobban megmozgassa. Ez a de jó lenne nekem is ilyen, vagy milyen szép, hogy Jézus ezt megérte. És hogy elkezdem őt szemlélni, nézni, és közben a vágyak erősödnek bennem, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Tehát Jézusnak valamilyen erényét nézem, valami, ami ő megért, és számomra is fontos, és szeretnék olyan lenni. Mint amikor valaki példaképet keres. És ebben szeretnék majd az Úrhoz hasonlóvá válni. A következő lépés az imádás után a közdés, eznek pedig az a lényege, hogy most a saját életemben akarom átélni azt, hogy például hogy néz neki az, ha én ezt a szabadságot megélném. Persze ilyenkor még elmékedés szintjén élem meg ezt, tehát gyakorlatban még lehet, hogy nem merek embereknek megmondani ezt és ezt, de hogy mi lenne akkor, ha én ezt a szabadságot megélném. Kinek mit mondanák például, és persze ez nem a bosszúállást jelent, hogy most akkor mindenkinek megmondom, és akkor rendet teszek, hanem hogy szabad vagyok emberek véleményétől. Tudok örülni az ellenségemnek, és tudom őt szeretni. Ha valami van, megmondom, azt is, ha valakit nagyon szeretek, de azt is, hogyha valaki bűnben van, őt is szembesítem vele, és hogy ebben a szabadságban tudok élni, és a szabadsággal együtt óriási öröm szabadul fel bennem. Meg óriási energiák is, hiszen a megkötözöttség, az egyfajta ilyen belső rabszolgaság rengeteg erőt elvisz. És elkezdem nézni magamban Jézusnak ezt az erényét, és erről elmélkedek. És a harmadik része az imának az úgynevezett közreműködés, ez pedig abban áll, hogy elhatározom, hogy most már nem csak úgymond elmélkedem róla erről az erényről, hanem hogy hogyan tudom ezt konkrétan életté váltani. Például mi kell hozzá, miben kell szabaddá válni, a gondolkodásmódomat hol kell átalakítani. Vagy például valakinek megmondani valamit, tulajdonképpen mitől félek én, és mi van akkor, ha megharagszik. De melyik a nagyobb dolog? Az, hogy valaki megharagszik, és nehogy megbántsam őt, vagy az én szabadságom az, hogy örömmel tudjak élni, hogy tudjak jól szeretni, szabad lenni mindenben, hogy melyik ér többet. Tehát előjönnek azért ilyen egzisztenciális kérdések, meg persze sok beidegződés, amit már lehet, hogy évtizedek óta éltünk, és most már nehézebből kilépni. Az egész imádság azon az igazságon alapszik, hogy Krisztusba vagyunk beoltva, és ezért az ő érzelmeit, gondolatait és erényeit akarjuk magunkba átültetni. Vagy Jézus, tehát így nem egy külső idegen valaki, egy Isten, aki ott van fent a mennyekben, hanem aki emberré lett. Sorsközösséget vállalt velem, ugyanazt éli át, mint én. És ezért az ő érzelmei, az én érzelmeimmel összecsengenek, hiszen ő is valóságos, Isten is valóságos ember. És én ezt a valóságos emberi részt, ezt meg tudom élni, és ő is együtt tudott velünk érezni. Őt is érték kísértések, őt is bántották, elutasították, nem értették meg, meg akarták ölni, le akarták járatni, csapdába akarták csalni, mindent elkövettek vele, amiket időnként én is megtapasztalok a saját életemben. És ebből indulok ki, hogy a megtestesülés által Krisztussal egy egységben vagyunk. Belé vagyok beoltva, mint a szőlőtő és a szőlővessző, és hogy Jézusnak az erénye, ezek nem egy külső idegen erények, amik számomra elérhetetlen, hanem olyan, ami bennem is bennem van. És ezeket a vágyakat felerősítem, és hiszek abban, és persze itt kell a hit, meg az imádság, hogy ezek az erények számomra is megérhetők, sőt, fontos, hogy megéljem, hogyha Krisztust akarom valóban az egész életemben követni. Ez a fajta imádság hangsúlyozza a kegyelmet. Tehát, hogy az Isten segítségével érhető el, de persze főleg itt a harmadik pontban nagy szerepe van annak is, hogy nekem is meg kell tennem a részemet. Tehát a saját elhatározásomnak és akaratomnak. Ebben a módszerben nagy szerepe van az érzelmeknek is, hiszen az imádással kezdődik. Tehát így rácsodálkozok, és ezt a kifejezést használom, hogy elkezdem élvezni azt a szépséget, azt az erényt, ami Jézus Krisztusban van. És szeretném én is megélni, szeretnék én is ilyen lenni. És utána pedig beépítem a saját életembe. Tehát itt nem abból indulok ki, hogy Jézus azt parancsolta, nekem meg ha jó esik, hanem azt meg kell élni, itt mese nincs. Hanem én csodálkozok rá Jézusra, én akarok olyan lenni, mint ő, tehát a saját vágyaimból indulok ki, amit igazából az Isten oltott belém, de ebből indulok ki, ezért sokkal könnyebb úgymond követni Jézust, mert nem valamit meg kell tenni, mert az Úr azt mondta és parancsba adta, hanem én akarok olyan lenni, de jó lenne úgy imádkozni, olyan szabadnak lenni, úgy szeretni, mint ahogy Jézus. Élvezni azt az örömet, hogy a mennyi atyával együtt lehet, és bármilyen erények és érzelmek is előjönnek. Ez a Sulpici módszernek a lényege, ez a három lépés, igazából fontos az én kreativitásom is, de mindenképpen a vágyaimból induljak ki, és higgyem el azt, hogy a megtestesülés óta ezek az erények számomra is elérhetőek, és Jézus minden kegyelmet megad hozzá, egyrészt, hogy ezek a vágyak felerősödjenek bennem, és utána az is, hogy a saját életemben ezt valóban konkrétan meg tudjam élni.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának az elmélkedését az imádság művészetéről. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.